vedd föl, és vedd sajt élesben.
Usánka van, gyertya van, a naplót is beraktam, viszem.
Mert nincs, hogy ebből nem készítünk filmet.
Haza, ez mindent jelent. Egyrészt jelenti azt a vágyat, hogy egy hadifogoly haza akar jutni minden áron a hazájába, és jelenti mindazt, amit a haza szó egyébként jelent. Ebben a filmben és egyébként is.
Hamarosan útra kell az a fehérvári forgatócsapat Erdélybe, amely Lantai Mályer József szibériai hadifogoly naplója alapján készíti a Haza című filmet. A székesfehérvári születésű asztalos az első világháborús harcokat és a hadifogoly lét mindennapjait örökítette meg naplójában, amely különleges úton jutott Kovács Szilvia televíziós szerkesztőhöz, aki Matúz János dramaturg rendezővel közösen viszi vászonra a történetet. A forgatások különböző helyszínen és időben zajlottak a múlt évben, hiszen egy több éves eseménysorozat megörökítését vállalták a fehérvári alkotók. A 17-es Honvéd gyalogezredben szolgáló magyar honvéd és társainak életéről készülő film harctéri jeleneteinek egy részét a Pákozdi Katonai Emlékpark lövészárkaiban forgatták az elmúlt év végén. Az ÖKK Podcast hallgatói a csatazajban nem csak a forgatás kulisszatitkaiba pillanthatnak be, hanem megtudhatják azt is, milyen érzéseket vált ki egy újságíróból egy postán érkezett levél, hogyan készülnek fel a szereplők, hogy hitelesen idézzék meg a múlt eseményeit, milyen kihívást jelent a dramaturg számára a történelmi időszakot érthetővé, az egyéni sorstragédiákat átélhetővé tenni egy napló töredék alapján. Arra is választ kapunk, hogy hogyan szerez asztalos műhelyt, lőcsös kocsit és valódi dohánylevelet az ország másik feléből a rendező asszisztens. Tartsanak velünk, a mikrofonnál Csordás Csilla. Lantai Mályer József székesfehérvári születésű. A 17-es Honvéd gyalogezredben szolgál az első világháború alatt, Szibériában hadifogoly, majd ezt követően hazatér. Szép kort él meg. Halálát követően a háború borzalmait megörökítő naplója Székesfehérvárra kerül, ismét haza. Hogy véletlen vagy nem véletlen, ezt döntsék el önök. Éppen Kovács Szilviához, a Fehérvár Média Centrum televíziós szerkesztő riporteréhez. Na de hogy is született a történet, a Haza című film ötlete, és milyen alapot szolgáltatott mindehhez Lantai Mályer József naplója, erről Kovács Szilviával beszélgettem.
Történet innen indult. Igen. Van egy napló.
Tavaly ilyenkor megkeresett az egyik rokonom, aki teljesen más céllal küldte el nekem ezt a naplót. Ő az én másod unokatestvérem és az édesanyja, a Józsi bácsival, tehát aki a naplót írta, egyházban éltek egészen addig, amíg meg nem halt. Tehát amíg el nem jutott hozzám a napló híre, addig ők, hát ugye együtt éltek a naplóval. Tehát ez nekik egy ilyen családi hagyaték volt. A másod unokatestvérem begépelte és elküldte nekem, de nem azzal a céllal, hogy mint újságíró foglalkozzak ezzel, vagy mint akár filmes, hanem csak úgy, hogy nézzem meg, hogy ez milyen érdekes ez az írás. És hát akkor abban a pillanatban, amikor elkezdtem olvasni saját felmenőmnek a szövegét, a naplóját, meg azt, hogy milyen hányattatásokon ment keresztül, és így elkezdett leesni az, hogy úristen, ez egy fehérvári ember volt, és hogy nekünk nem is biztos, hogy van ilyen jellegű emlékünk, hiszen persze sok minden forgatódott egyébként ilyen témában már, de az, hogy egy napló előkerült volna egy fehérvári hányattatásairól, aki orosz hadifogságba került, aztán Szibériába került, és hogy hogyan jutott haza, mondjuk azt nem tudjuk, de hogy hazajutott, azt tudjuk, és ott, aki saját maga által felépített házban halt meg 85 évesen, úgyhogy leélt egy gyönyörű életet szerintem, mondhatjuk, vagy legalábbis egy szép életkort megért ahhoz képest, hogy miken ment át. Úgyhogy akkor jött az ötlet, hogy úristen, hát most ez tényleg, kicsit úgy mosolyogtam magamban, mert mondtam, hogy hát most tényleg ilyen célra küldt el, hogy én csak úgy nézzem meg, hát az olyan nincs, hogy ebből nem készítünk filmet. És abban a pillanatban beugrott a Matúz János. És akkor én elküldtem neki egy levelet, hogy úristen, képzeld el, hogy mi történt velem, és hogy szeretném, hogyha beszélnénk, mert ez egy nagyon fontos dolog lenne, és ez egy közös munkában gondolkodom, és akkor írta, hogy na, kíváncsian várom, hogy mi ez. mikor beszéljük meg. A következőnél mondtam, hogy figyelj, elküldöm majd azt, ami hozzám jutott, és akkor majd reagáljál erre valamit. És ahogy elküldtem, írja nekem, hogy autóban ülök, de hogy amikor hazaértem, elolvasom, és azonnal reagálok. Erre 10 perc múlva jön egy e-mail, hogy megálltam, mert annyira kíváncsi voltam, elolvastam, ó, igen. És akkor innentől kezdve, hogy megbeszéltük ezt az egész dolgot, hogy hát mi ebből szeretnénk egy filmet készíteni. Aztán gondoltam, hogy kell egy kiváló rendezőasszisztens egyébként, aki már eleve a tavalyi ölelésnél is, meg a mostani ölelésnél is nagyon sok segítségemre volt, tehát gondoltam, hogy nála nem lehet erre jobb és alkalmasabb ember. És akkor így elkezdtünk gondolkodni közösen a színészekben, meg az egyáltalán, hogy fog megvalósulni. A János éjszakákon át írta a forgatókönyvet, de tényleg is nagyon hamar meglett, úgyhogy hogy le a kalappal előtte. És hát nem volt egyszerű munkája, mert hát ahogy az előbb is mondtam, tényleg az van, hogy a 13 oldalas szöveg az alapja ennek az egésznek, ez fog elhangozni. Ugye közben mi megpróbáljuk képileg is megvalósítani azokhoz a lehetőségekhez képest, amik rendelkezésre állnak, hiszen hát egy háborús helyzetet, pontosabban a hadifogságot, azt nem nagyon tudjuk hogyan szemléltetni, úgyhogy mi ezt egyébként egy ilyen megjátékosított dokumentumfilmnek hívjuk, amiket most láttál, azok a játék részei, de lesz benne például interjú rész az én rokonommal, aki együtt élt vele a házban, és ugye lesz egy riporternő, akit egyébként Varga Gabriella színművésznő alakít, és hát ezeket a részeket belerakjuk, mert hát azt, hogy hogyan került haza, meg hogyan került ki, meg közben mi történt, ezeket el kell, hogy mesélje valaki, ezt nem szerettük volna mi fiktív történetté alakítani, és hát még lesznek benne ugye archív részek is, tehát majd azért képileg fogunk hozzászerezni olyan képeket, ami egy kicsit a hadifogságra, illetve a háborúra utal. Amit hozzá körítettünk, az én gondolatom volt, az eleje is, meg a vége is, mert azt mondtam, hogy ne az legyen, hogy így belecsöppenünk egyszer csak a történetbe, és akkor a múltban ugye elmondunk egy ilyen történetet, hanem hogy induljunk a mából, hogy legyen egy kicsit ilyen mai beütése, és hát akkor arra gondoltam, hogy akkor ezt meg nem ásítsuk meg, hanem legyen úgy, ahogy volt. Úgyhogy elindul a film onnan, hogy a riporternő, aki engem játszik, kap egy e-mailt. És akkor onnantól így hazamegy, ezen gondolkodik, folyamatosan otthon olvassa tovább a kertjében, a kertjének a teraszán. Ő kezdi el igazából felolvasni a naplót, ahogy ő, és akkor egyszer csak belecsöppen a múltba, és onnan már a Józsi bácsi folytatja, és ugye azokat a részeket, ahol ő van, ott nyilván ő fogja olvasni. Aztán néha visszamegyünk a jelenbe, és akkor a riporternő mindig tovább olvasgatja, tovább gondolkodik a kis hálószobájában erről, fölcsapja éjjel a laptopot, mert fölriad, és szeretné tovább olvasni, és gondolkodik rajta. Tehát ilyenek valósulnak meg benne.
Kik a szereplők? Ugye Varga Gabriellát említetted. Kik lesznek még ki a játszó főszerepet?
Ő Schneider Zajákos, ugye, aki a Józsi bácsit alakítja, fiatal Józsi bácsit, mert ő eredeti szakmája szerint asztalos legény, és ugye amikor kikerül a hadifogságba, akkor ő ugye asztalosként dolgozik. Tehát neki ez az érdekes, hogy ő dolgozik, és egy kicsit így tud némi pénzt keresni, de csak némi pénzt keresni. És egyébként az is nagyon érdekes, hogy lehet, hogy a mai fejünkkel nem is tudjuk elképzelni, milyen a hadifogság. Azt gondoljuk, szerintem, legalábbis én azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez ilyen, mint a tábor. Hogy ilyen, mint a lágerekben, ugye összeszedték őket, és akkor ott eltengetik a napjaikat. De igazából ők elkerültek családokhoz. Volt olyan kis iparos emberke, aki, vagy ilyen asztalos emberke, akinek kellett, hogy legyen még két keze, és akkor az asztalos műhelyébe felfogadta, és a családnál lakott például, és akkor ott kapott némi ennivalót, meg egy kis pénzt.
Mikorra várható a bemutató? A
17-es honvédgyalogezred napján szeretnénk bemutatni.
Perc Ilonához fordulok, aki, mint ahogy Szilvi is említette, a film rendező asszisztense.
Soha nem voltam rendező asszisztens, és mikor engem erre a megtisztelő feladatra megkértek, akkor nagy-nagy örömmel és izgalommal vállaltam, de nem tudtam, hogy mire vállalkozom igazándiból, hiszen 1916 és 20 között járunk, tehát igazából a korhű dolgok visszaidézése az egyik fő feladatunk. Értem ez alatt a lőcsös kocsitól kezdve az igazi asztalos műhely megtalálásáig, most ez az első világháborús fegyverek megtalálásáig, mindezeknek a kellékeknek a megtalálása, megszervezése az én feladatom, és hát előkészíteni a forgatást új módon, hogy a jelenetek felvétele minél gyorsabban és szervezettebben menjen. Azt mondom, hogy olyan sok segítőkész emberrel találkoztam, és olyan sok kincsre leltünk Fehérváron. Ennek kapcsán például a Donát utcában egy olyan régi asztalos műhelyt találtunk, ahol még az igazi fa illat ott van az ember orrában, és bizony a mester, idős asztalos mesternek nagy gondja, hogy ezt a gyönyörű gyalúpadot ő majd hová teszi. De ugyanezt tudom elmondani Dinnyésen Zsoltról, aki a lőcsös lovas kocsijával odaállt, és mindent, amit csak értünk tőle, teljesített. Ez az én feladatom, illetve a helyszínek szervezése, a fellépők mozgatása, kikérése, koordinálása.
Mi volt az egyébként itt az előkészítő munkálatok során, amilyen nagyon nagy fejtörést okozott, vagy olyan nagyon nem volt egyszerű megszerezni, akár technikába, akár helyszínbe?
A legnagyobb az asztalos műhely, mert hogy igazi régi asztalos.
És hogy bukkantál rá? Vagy hogy
a jó Isten mindig segít. Komolyan, valaki mondta, hogy a Donát utcában van egy székelykapus ház, oda menjek, mert ott egy asztalos mester lakik. És oda mentem, és ő maga az asztalos bácsi, 80, nem tudom, valahány éves, és igazi műhelye van. A másik pedig a lovaskocsi. Mert hogy ez lőcsös lovaskocsi kellett, hogy legyen, ugye, a kor miatt. Rájuk meg Dinnyésen a Iglice népdarkör vezetőjét valamiért megkérdeztem, hogy Kati, nem tudsz vél? Dehogy nem, Dinnyésen mi? És unoka a nagypapájától örökölte a kocsit. Hát azt meg még elmondom, hogy öregkoromra én is ott ültem a lovaskocsin, meg mindannyian a stábból fölültünk, és lovaskocsival mentünk ki a Szántóréte. Ez a kettő volt, mert a fegyverek, hez oda jutni, megtalálni őket, az szerencse volt, de egyébként ők más Fehérvár és egyéb filmekben is közreműködnek, úgyhogy ez nem volt olyan nehéz.
Olyan nincs, amit az Ila nem szerez meg, és úgy képzeld el, hogy még dohánylevelet is szerzett.
Az volt a már harmadik.
Mert az előző forgatásunknál kellett dohányvágóval, rendes korabeli dohányvágóval dohányt vágniuk, és ehhez igazi dohánylevélre volt szükségünk. De az Ila azt is megszerezte. Hol?
Nyíregyházán.
Kimentek egy péntek reggel, szedtek 8 darab, vagy nem tudom, 6 darab levelet, még harmatosan, és azt becsomagolták, és elküldték nekünk, és elmondták, hogy hogy kell vele bánni, hogy még a forgatásig rendes.
De tényleg, a dohánylevél.
De hogy jutott el oda egyébként, Ila?
Úgy jutottam oda, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy valahol Magyarországon csak termelnek dohány. Google kereső, rá kellett jöjjek, hogy Észak-Magyarország a dohány termelő vidék. Hát oda nem tudok elmenni hajnalba levágni egy pár dohánylevelet, gondoltam magamban, így beütöttem, és kiadta a telefonszám, név, fölhívtam ismeretlenül egy rendkívül készséges fiatalember. Elmondtam, ki vagyok, mi vagyok. Hát persze, hogy ne segítenének, csak hogy kerül hozzánk? Ó, hát mondom, Fehérváról sokan járnak, Nyíregyházára, főiskoláról, vagy valaki hozzahozta. Jaj, hát nem úgy van, hát ez engedélyköteles termék. A NAV-nál külön nyomtatványon be kellett jelenteni, és akkor így ők becsomagolták. Így. Az emberi segítőkészség az határtalan.
Miközben mi a filmproducerével, társrendezőjével és a rendezőasszisztenssel beszélgettünk, eközben zajlott a munka, a film forgatása a Lövészárokban, a Pákozdi Katonai Emlékparkban. A jelenetváltások között a szereplőkkel is tudtunk néhány szót váltani. A főhőst megelevenítő Schneider Zajákost hallják.
Egészen elbűvölő, eközben szörnyű is, hogy amiket a történelem órákon hallunk, azt most élőben meg kell valósítanunk, de hatalmas kalandokat, hatalmas izgalmakat is rejt magában, csomó új élményt és csomó új tapasztalatot. És mindent, amit hallunk a történelemórákon, vagy éppen olvasunk, vagy amikor olvasgatom magát a forgatókönyvet, amikor kérdezgetek nagyszülőket, vagy éppen magamat jobban belásom ebbe a témába, akkor mindig feljönnek azok az érzelmek, értékek, gondolatok, amelyek ehhez a valósághoz kötnek, és tényleg nagyon erős érzéseket tud magában hordozni ez az egész, hogy ezt a bőrünkön tapasztaljuk meg, miközben mégsem.
Lantai Mayer József barátját Kovács Máté, amatőr színész alakítja.
Számomra egy óriási élmény, mind ugye alapvetően az egésznek a háttere miatt, ahogy a jeleneteket forgatjuk le, a tulajdonképpeni dolgos jelenetek, civil jelenetek mondhatnám így, bár mint hadifogolyként ez itt nem teljesen igaz, és amellett meg így igazából így élesbe is a front jelenet. Tehát ez nem csak úgy lelkileg, hanem még úgy fizikailag is egy brutális élményt ad az embernek egyébként, és nagyon, nagyon érdekes volt, ilyen közegben én még soha nem voltam, megmondom őszintén, hogy ilyen közel pirotechnika lőttünk, és egyszerűen mondtam a Ákos kollégámnak is, hogy amikor beléptem, egy ilyen érzésem, vagy ilyen fura érzés fogott el, mint még soha, hogy inkább el tudom már képzelni, hogy ezeknek az embereknek milyen lehetett egy ilyet átélni itt a fakó háttérbe, lövészárok a farakások között, és mellette az is megfordult a fejemben, hogy hát sajnos nem olyan messze tőlünk ezt élesbe átélik emberek, akiknek nem lehet az a nyugodtság érzete, hogy biztonságban vannak mindig egy ilyen jelenetnél.
Csutorás Emma. Kovács Kitti Alexa.
Kit személyesítetek meg a filmben?
Hát én a főszereplőnek a kedvesét, hogy úgy mondjam, aki igazából, hát sajnos ők ugye szétválnak, amikor elmegy katonáskodni. Beteljesületlen a kettőjük kapcsolata, és mind a kettőknek szomorú vége lesz.
Hogyan találtál rá a szerepre, hogyan találtatok egymásra, és milyen kihívásokat tartogatott számodra mindez?
Ákossal, de nem ez az első szerepünk, amikor mi hát így fiatal párt játszunk. Szóval, hogy szerintem János mi így megtalált minket, és akkor nekünk azóta így szól, hogy na, akkor gyertek, ez meg ez van. Meglepetés volt, hogy na, akkor megint egy ilyen szerep, de én nagyon örültem neki, mert számomra ezek olyan lehetőségek, amik nagyon sok izgalmat hoznak az életembe. Ez is ez a forgatás, hát szenzációs. Magát a szerepet, hát nem is tudom, azt nem mondhatnám, hogy saját tapasztalatból ezt így nagyon tudom hozni, de hát azért esetleg ilyen filmekből, vagy másodkézről szerzett élmények, azok tudnak nekem segíteni.
Mi jellemzi ezt a lányt? Milyen ez a szerelem?
Én azt mondanám erről a lányról, hogy egy ilyen álmodozó alkat lehetett. Szóval, hogy egy ilyen tipikus nyári románc, ami így talán a legtöbb filmben is életben megtalálható. Szerintem egy szimpatikus lányról van szó, nagyon. És hát elég bátor is, ez majd kiderül. Szóval azért vannak elég elhatározott döntései, és azokat elég erős ahhoz, hogy ezeket végbe vigye. Én szeretném azt mondani, hogy közel állunk egymáshoz, és ezáltal talán jobban is bele tudom vinni így saját magamat ebbe a szerepbe. Szóval én úgy gondolom, hogy olyan szinten nem kell nagyon távol ásnom magamtól, hogy megtaláljam ezt az egészet.
Kit alakítasz?
Én a főszereplőnek a barátjának vagyok a menyasszonya, egy szovjet-orosz parasztlány, akivel a főszereplő végül kimarad Magyarországon, és nem jönnek vissza a barátjával. Igazából nagyon meghatározó szerepem nincsen, nincs kialakítva a karakteremnek külön személyiség, igazából nagyon rövid részeket szereplek, úgyhogy különösebben nem kellett készülnöm rá.
Se nem kronológiailag haladtok a film felvételébe, hiszen helyszínek elmúlik, napszakokon múlik. Bennyivel nehezebb vagy könnyebb mondjuk így, akkor lehet, hogy Emmához fordulok, hogy mondjuk akár a szerepet megformálni, vagy beleélni, vagy azt az adott pillanatot előhívni, ahol éppen vagy.
Én azt mondanám, hogy nekem nehéz volt, mert hogy én mindig is a színészkedésben azt keresem, hogy milyen érzelmeket tudok felépíteni egy előadás vagy film alatt, és úgy, hogy sose volt lehetőségem így ezt az egészet átlátni, elolvasni, mint mondjuk egy könyvet, hogy első fejezet, és akkor szépen haladok, épül a történet. Erre nem volt így lehetőségem. Ezért egy kicsit nehezebb ilyen, segítenek nekem ugye a rendezők, meg így mindenki, aki a kamera mögött dolgozik, hogy milyen érzelmeket kéne most így mutatni. és hogy azt megpróbálom legjobb tudásom szerint átadni.
Most pedig kövessük főhőseinket, a katonák éppen a lövészárokban töltik a fegyvereiket és lövésre készülnek. Matusz János instrukciói alapján.
Mai, dur!
Még tágányod szeme, Obicsára?
Jó, akkor nézzük élesben, jó? A lövésig. Akkor most megy élesben. Mondom a robrobot, igen. Figyelem! Forog! Ima! Robban! Ordít! És fordulsz! Igen. Nagyon jó, maradsz. Ebben a pózban maradsz. És most töltünk. Meg van töltve, tízre kész, igaz? Dupla a forog, te a torkolat tüzet fogod venni.
Előtte egy 80 centit érdemes hagyni. A csű torkolat előtt.
Figyelem! Ha készen van, mindenki szóljatok! Figyelem! Tessék, lő! Két puska lő. Gábor, kérek szépen egy olyan fotót, olyan képet, ha mindenki elmegy onnan oldalról, hogy szemből kéne padlószintről fölvenni őt, meg a fegyvert. Akkor ezt föl kell venni hátulról, meg kívülről oldalról. Jó? És nem egyszer lőttük, hanem először lő az Ákos, aztán pedig a Máté. Tak! Aki lőtt, az egyből ürít is. Ha megvagytok, szóljatok! Megvan? Gábor?
Igen, forog.
Figyeljen! 1, 2, 3, 4! Ürít! Köszönjük szépen!
Lövészárokban voltunk a mai délután, annak lehettünk szemtanúi mi, hogy zajlik a film forgatása. Mi fogott meg, amikor először találkoztál ezzel a naplóval?
A rendkívüli és különleges lehetőségek tárháza.
Matúz János.
Az, hogy az ember egy első világháború környéki privát, szubjektív szemszögből megírt naplóval képeket forgathat. Ez nagyon ritkán hatik meg az embernek, és minden egyes forgatás nap, amit csináltunk, az bőségesen visszaigazolta ezt az én gondolatomat, hogy ezt muszáj ehhez hozzáfogni és megcsinálni. Az pedig, hogy egy autentikus első világháborús lövészárokban, autentikus első világháborús rekvizítumok között tudtunk forgatni, az még egy egészen különleges adomány ennek a történetnek. Némi nosztalgia, vagy nem nosztalgia, ugye én másfél évet voltam katon első lépcsőben, tehát én nekem ez annyira nem újdonos, nagyon régen volt már. Van ebben az egészben valami hihetetlenül őszinte, egyenes egyszerűsége a létezésnek. Itt kiderült mindenkiről, hogy igazából valójában ki kicsoda és ki mit ér ebben a helyzetben, és ezek egyértelmű helyzetek voltak, mindenki az életét mentette, és egymás életét mentették. Ez a fajta bajtársiasság, ami ezekben a képekben majd benne lesz, ez nagyon segítette a hősünket abban, hogy ezt az egész 4 éven keresztül tartó odüsszeiáját tisztességgel végig csinálhassa, és a végén hazajusson. A film címe Ezért haza, nagy betűvel. Sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen a címe, de ez a haza, ez mindent jelent. Egyrészt jelenti azt a vágyat, hogy egy hadifogoly haza akar jutni mindenáron a hazájába, és jelenti mindazt, amit a haza szó egyébként jelent. Ebben a filmben és egyébként is.
Nem csak a múlt jelenik meg, hanem a jelen, a 21. század is.
A dramaturgia legegyszerű a képlet, mert a mai jeleneteket a színesben fogja látni a közönség. A régi, a történetnek ezt a vándorló szállát pedig fekete-fehérben, illetőleg majd színesben látjuk azokat az álmokat vagy víziókat, amiket egy katona a messzi idegenben az álmaiban hordoz és kivetít.
Amikor az ember jelenetről jelenetre megy, úgyhogy különböző helyszíneken vagytok, mindig mást vesztek fel. Látod magad előtt az egészet kompletten?
Igen, ezt tulajdonképpen gyártás, racionalizálásnak hívják, hogy az azonos vagy hasonló időszakban és helyszíneken játszódó történeteket egymás utánjában kell felvennünk a praktikus szempontból. Tehát nem időrendben haladunk, hanem ahogyan éppen sikerül diszponálni a helyet, diszponálni a stábot. Ugye tulajdonképpen a forgatókönyvet az ember, amikor gyártás előkészítést végez, az is az részben az én munkám volt, akkor tulajdonképpen fenekestül felforgatja a maga által megírt forgatókönyv kronológiáját, és tulajdonképpen majd végén a vágóasztalon helyezi rendes az elmesélés szempontjából helyes sorrendbe ezeket a jeleneteket. Mert ezeket el kell előtte próbálni, el kell mondani a játszó személyeknek, hogy pontosan miről van szó, pszichológiailag hol tart a történet, és hát szerencsére itt van nekünk két nagy segítőtársunk, a két kamera, mert tulajdonképpen ebben a történetben az, hogy a kamera mit lát, azt látja a néző is, tehát a kamera, mint egy önálló szereplő, külön is meg tudja segíteni majd a nézőt abban, hogy átélhesse azt az adott helyzetet, ahol éppen tart.
Pákozdon zajlott a forgatás, innen most még mentek tovább, már beesteledett, de még van dolog.
Igen, ma este még megyünk egy esti vigíliára, tehát van ennek a filmnek egy nagyon drámai szála, amit ki tudtunk szálazni a történetből. Ez egy szerelmi történet, hogy itt volt a bevonulás pillanatában egy bimbózó kapcsolat, és az itthon maradt kedves, az 4 éven keresztül várja vissza, és hogy gondolnak ők egymásra, térben és időben és nagy távolságra, 6000 kilométeres távolságból zajlik ez a szerelmi történet, és nem akarom lelőni a végét, hogy ez nem fog jól végződni. Ezen kívül a legnagyobb kalandunk még hátra van, mert egy szibériai hadifogolynaplót nagyon nehéz hó nélkül elképzelni, úgyhogy január végén a stáb felkerekedik, és az erdélyi havasokban fogja leforgatni azokat a hófötter jeleneteket, amik a messzi Szibériában játszódnak. Ez egy óriási kaland lesz, kimegyünk néhány napra, és megpróbáljuk a Omszk környéki Urálon túli területek fenyveseiben beleképzelni az erdélyi havasokat, és amit a képeket láttam, Megyeri Zoli már rátkod, hogy állunk Hargitán hóhelyzettel, nem lesz nehéz. Ez egy 4 évszakos, 4 éven keresztül tartó film, mivel ez egy ilyen utazási történet, 4 éven keresztül megy egyik helyről a másikra, mint Odysseus, megy helyszínről helyszínre. Itt maga a táj vadsága, szépsége, különlegessége, a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, ez egy ilyen 4 évszakos film lesz. Ez egy különleges lehetősége volt ennek a dolognak, hogy nem kellett 10 nap alatt egy dokumentumfilmet leforgatni, hanem lehetőségünk volt elmélyedni, szemlélődni a táj szépségében, vadságában, egységében.
Megjelenedik a napló, és lesz zene is, ugye itt pont az egyik jelenetnél mondtad, hogy itt majd zene szól.
Ez egy ilyen nem létező műfaj, ez a megjáték filmesített dokumentumfilm, tehát azt találtuk ki, hogy ebben egyetlen mondat el nem hangzik írók szájából, csak azok a szövegek hangzanak el, amiket a naplóban lehetett olvasni, és az egész fölé Cserta Balázs barátunk majd épít egy olyan zenei világot, ami gyakorlatilag egy plusz, egy újabb szereplőként, a zene pedig végigvisz bennünket ezen a nagyszerű, fantasztikus és ijesztő vándorláson.
A fehérvári filmforgató csoport hamarosan indul tehát Erdélybe, ezt követően az utómunkálatok kezdődnek, majd pedig a Magyar Királyi 17-es Honvédgyalogezred emléknapján, július 18-án lesz a film premierje. Köszönöm, hogy meghallgatták összeállításunkat, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszont hallásra!